Mi az, ami elvezetett végül ehhez a bizalmi szavazáshoz? Vannak olyan konkrétan kimutatható tételei vagy elemei ennek a költségvetési tervnek, ami végül elvezetett oda, hogy ez a kormány belebukott?
Vannak szimbolikus elemek, mert most hagyd tegyem hozzá, hogy maga a javaslat az egyelőre egy javaslat. Tehát, hogy ez még nincs is a nemzetgyűlés előtt, tehát formálisan még nem történt meg a benyújtása. Minden esetre François Bayrou nyáron elmondta az ő javaslatát, ebből egyrészt a különböző szociális kiadások nem igazítása, tehát az inflációval való korrigálásának az elmaradása, ami nagyon érdekes, illetve volt egy szimbolikus javaslat, ugye ez a két munkaszüneti nap megszüntetése, felszámolása. Erről megy a találgatás, hogy François Bayrou ezt ténylegesen akarta-e, vagy pedig akart valami szimbolikusat, amit utána majd a tárgyalások során el lehet engedni. Mindazonáltal egy 44 milliárd eurós megszorítást javasolt a francia költségvetésben. Ugye 5% fölött van a hiány, az államadósság pedig 114%, és a François Bayrounak egyébként is volt egy ilyen mély meggyőződése, hogy az adósság rossz, a hiány rossz, tehát neki az elvi pozíciója is volt, de hát a gyakorlatban pedig arra hivatkoztak, hogy ez szuverenitási kérdés. Tehát itt azért az elmúlt egy-két hétben rekedtek olyan nyilatkozatok is, hogy ha ezt nem oldják meg, akkor ennek az IMF lesz a vége. Aztán persze visszakoztak, de van egy ilyen dramatizáló hangulat is, hogy gyorsan meg kéne fogni a francia államadósságnak a növekedését.
Viszonylag rövid idő alatt többen is váltották egymást a miniszterelnöki székben. Önmagában ez a tény a mindennapi életet befolyásolja valamiben Franciaországban? Tehát ettől még a hivatalok vagy az államigazgatás az zavartalanul működik?
Természetesen, tehát a bürokrácia az nem áll le. A döntéshozatal az le tud állni, mert ugye ilyenkor az történik, hogy minden kabinet, minden miniszter elkezd arra készülni, hogy akkor megy vagy marad. És ugye ez időt vesz el, tehát már most lehet hallani, hogy a miniszterek elkezdtek telefonálgatni, elkezdtek lobbizni azért, hogy maradjanak, vagy adott esetben miniszterelnökök legyenek. Tehát erőforrásokat azért von el a politikai bizonytalanság. Amit viszont hallani, és nagy jelentősége van az az, hogy a gazdasági élet szereplői elbizonytalanodtak. Tehát az, hogy van egy politikai bizonytalanság, és egyáltalán nem lehet tudni, hogy ki lesz az új miniszterelnök, lesz-e új választás. Esetleg, ahogy említettem, van, aki előrehozott elnökválasztást szeretne, ezt nyilván Macron tudja eldönteni egy személyben, de hogy van egy olyan politikai bizonytalanság, amikor lóg a levegőben a költségvetés, lóg a levegőben adott esetben egy leminősítés, erről így beszélnek, lóg a levegőben, hogy milyen állapotban van a gazdaság, ez a gazdasági szereplőknek a beruházási kedvét, a gazdasági szereplőknek a lelkesedését azért lehűti. Azért ők azt szeretik, hogyha stabilitás van és lehet előre tervezni legalább 3-4-5 évig, vagy lehet tudni, hogy mi mikor lesz menetrend szerint. Most nem tudják, és nagyon látványosan panaszkodnak is, tehát például a munkaadói szervezet, a legnagyobb munkaadói szervezet vezetője arról beszélt, hogy hát nagyon kellene a gazdaságnak a kiszámíthatóság. És ez Macronnak is fontos egyébként, mert azért neki volt egy olyan terve, és az néhány évben viszonylag jó számokat mutatott is, hogy Franciaországot egy nagyon vonzó befektetési célponttá tegye. És voltak évek, amikor a működőtőke befektetések nagyon jól alakultak, de hát ilyen politikai körülmények között ez mondjuk úgy, hogy nehezebb. Tehát nehezebb azt az imást küldeni a világ felé, hogy Franciaország egy ilyen virágzó gazdasági térdő.
Ez a fajta lehűlő lelkesedés a választópolgárok tömegeinél is jelen van, vagy jelen lehet? Tehát lehet egy olyan momentum, amikor mondjuk azt mondják, hogy végtelenül elegük van ebből, hogy megint jön valaki, megint nem fogadják el, megint vitatkoznak, tehát hogy nincs stabilitás?
A francia választópolgár ugye nem apátiával vagy passzivitással fejezi ki az elégedetlenségét, hanem dühöng, és ez történik is. Ugye ma 9-e van, amikor beszélgetünk, a holnapi nap folyamán lesz egy ilyen nagy szociális mozgalom, az a neve, hogy blokkoljunk mindent, és hát arra lehet számítani, hogy lesznek fennakadások különböző szolgáltatásokban és közszolgáltatásokban. Meglátjuk majd, hogy ez mekkora kiterjedtségű mozgalom lesz, de tudni, hogy a sárga mellényesek is újra aktivizálták magukat, azok a csoportok, ahol ők kommunikálnak. És hát 18-án folytatódik majd ez a dolog, akkor már a szakszervezetek hirdettek strike mozgalmat, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a bizonytalanság és a politikai nehézségek mellé egy szociális elégedetlenség is társul. és ezt a francia polgár úgy is fejezi ki, hogy szinte Skype-ol polgári engedetlenséget csinál, tehát érzékelheti a társadalomban. Nem elsősorban a parlamenti játékok miatt, vagy azért, hogy is nem tudom én ki a miniszterelnök, hanem azért, mert a francia polgár pontosan érzékeli, hogy az államadósság és a hiány lefaragásának a kérdése potenciálisan az ő mindennapi életét érintheti, és úgy érzik a polgárok, ez is egy ilyen közhelye az értelmezéseknek, hogy már így is nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek, ugye így is az a megélés, hogy a közszolgáltatások leromlanak, és hát most azt kéri a politikai elit, hogy újabb erőfeszítéseket tegyenek, és ezt a feszültségeket okoz.
Milyennek mondhatók most a francia-magyar vagy magyar-francia kapcsolatok?
Ugye mindkét ország Európai Uniós tagállam. Ebből következően nyilván van egy rendszeres munkakapcsolat. A vezetőknek a viszonya tulajdonképpen egy ilyen szívélyes munkakapcsolat, és hát vannak olyan szakpolitikai területek, itt mondjuk hármat emelnék ki. Az egyik az energetika, tehát az atomenergiának a használata, a másik a védelempolitika, a harmadik pedig ugye a nagy klasszikus, az agrárpolitika, ahol nagyon-nagyon hasonlóak az érdekek és a kormányzati álláspontok, és hát ezekben a témákban tulajdonképpen tud működni az együttműködés, tehát nagyon pragmatikus és egy kivélt munkakapcsolat jellemzi a két ország viszonyát, még úgy is egyébként, hogy azért a magyar gazdaság sokkal inkább a német gazdasághoz kötődik, de itt is van egy közös érdek, ugye magyar oldalról a diversifikációt lehet említeni, francia oldalról pedig azt az igényt, hogy Közép-Kelet-Európában növelje a befolyását, úgyhogy még itt is van egy találkozás, nyilván ez nem mindig politikai kérdés, ez inkább a gazdasági szereplők döntésén múlik, de a politikai geostratégiai érdek az ezen a ponton találkozik.